Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, és kezdjük meg most az Isten tiszteletünket, Istenre figyelésünket egy hívogató énekkel. Advent első vasárnapján az új énekeskönyvünk 153. énekét énekeljük. Ó jöjj, ó jöjj, Immanuel! Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön tőled, Urunk, aki teremtettél, fenntartasz, kézben tartasz mindent, az egész világegyetemet, és a mi szívünket is rád szeretnénk most figyelni. Amen. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét, hogy megszólít bennünket most a Jelenések könyvének a 7. fejezetéből, a 13-tól a 17-ig terjedő versekből. János egy látomásban a mennyben jár, a mennybe ad betekintést neki Isten, és ott látja a következőket. Ekkor megszólalt egy a vének közül, és megkérdezte tőlem, kik ezek a fehér ruhába öltözöttek, és honnan jöttek? Ezt mondtam neki, Uram, te tudod. Mire ő így válaszolt, ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. Ezért vannak az Isten trónusa előtt, és szolgálják őt éjjel és nappal az ő templomában, és a trónuson ülő velük lakik. Nem éheznek, és nem szomjaznak többé. Sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi más hőség. Mert a bárány, aki középen a trónusnál van, legelteti őket, elvezeti őket az élet vizének forrásaihoz, és az Isten letöröl szemükről minden könnyet. Amen. Áldja meg Isten az ő igéjét, és azt, hogy tudjuk az ő lelkétől vezettetve hallgatva magunkra alkalmazni és megélni. Hívlak benneteket, hogy álljunk most így Isten színe elé. Köszönjük, édesatyánk, a te szeretetedet, a te kedvességedet, jó indulatodat. Amikor reggel ki tudjuk nyitni a szemünket, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ezt tartogatod a számunkra. Köszönjük, hogy még egy napot adtál az életünkhöz, és köszönjük neked most ennek a napnak a naptári jelentőségét is, hogy újra a te fantasztikus örömhíredbe nézhetünk bele közelről, ünnepelhetjük az adventet, ünnepelhetjük azt, hogy te eljöttél erre a földre, és nem hiába várt rád az emberiség. És köszönjük neked, Úr Jézus, azt, hogy te nem csak ebbe a világba akarsz belépni, hanem neked eltökélt szándékod az is, hogy a mi szívünk sem maradjon érintetlen. Te nem csak a történelmnek szeretnél a szereplője lenni, hanem a mi életünknek is, a mi szívünknek a lakója akarsz lenni. És áldunk téged, ha már meghallottuk a szívünkön a te zörgetésedet, és tudtunk neked ajtót nyitni. Hogyha még erre nem került sor, akkor kérünk téged, hogy nyisd ki a fülünket, tegyél minket érzékenyé a te kívánságodra, a te vágyadra, hogy szeretnél velünk lenni, találkozni velünk. És hogyha már ez esetleg régen történt, és megfáradtunk a hitben, vagy erőtlenedtünk, akkor erre kérünk, hogy jöjj közénk újra is, jöjj egészen a szívünkhöz újra. Köszönjük neked, Urunk, hogy ha rád találtunk, akkor kincsre találtunk. És hogyha téged keresünk, akkor a legnagyobb kincset keressük az életben. Tudjuk azt, hogy a találkozás nélküled nem lehetséges, az első lépések nálad vannak, és tudjuk azt is, hogy még ha itt is vagyunk, akkor is a te szent lelkedre vagyunk utalva, hogy valóban láthassunk téged, találkozhassunk veled, megvalljuk a bűneinket, megvalljuk azt, hogy mi magunk méltatlanok vagyunk arra, hogy ebbe a kapcsolatba belépjünk, megvalljuk, hogy sokféleképpen szól az életünk saját magunkról, és nagyon ritkán rólad, de most ezért kérünk, hogy a te lelkeddel valóban hidalj át minden akadályt, tedd számunkra kézzelfoghatóvá a te váltsághalálodat, ami belépőnket az örök életbe és a veled való kapcsolatba, és most hadd ne legyen semmi akadály, jövünk, mert indítottál, itt vagyunk, mert hívtál bennünket, add a te lelkedet és add a te ígédet, kérünk, szólj hozzánk. Amen. Folytassuk az Isten tiszteletet énekléssel. Az új énekeskönyvünk 33. énekét énekeljük most. Szakasz, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségű hívva az ő üzenetét szeretném hirdetni. Ma délelőtt Máté evangéliumának az 5. fejezetében, a hegyi beszédben van megírva. A 6. versben egyetlen vers csak. Most felolvasom még az előtte levő 3-at, és a 6-at majd a végén. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Ez lesz a mai igehirdetésünknek az alapigéje, ezt felolvasom még egyszer. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Kedves testvérek, akik szoktak járni az Isten tiszteletre rendszeresen, ők tudják, hogy a sorozatban vagyunk most. A boldog mondásokat nézzük hétről hétre, és így érkeztünk el most a negyedik alkalomhoz, az éhezőkhöz és a szomjazókhoz. És ez a boldog mondás bizony fölveti az embernek az igazság érzetét. És amikor ehhez érünk, én kifejezetten örültem is neki, hogy nekem kell erről beszélni, mert nagyon találva éreztem magamat. Hogyha valakinek van igazságérzete, az én vagyok. És erről azt gondoltam, hogy könnyű beszélni. Könnyű lesz majd valahogy ezt így képviselni, hogy igen, szükség van ebben a világban az igazságra. Olyan sok igazságtalanságot látunk, és észrevettem magamon, hogy vadászom azokat a pillanatokat, amikor valami megcsillan az igazságból. Amikor az igazságszolgáltatás valamilyen módon megcsillan, és valami hatékony dolgot tud tenni. Vajon miért ilyen fontos ez nekem? Na, majd erről is beszélek nem sokára. Csak hogy miben nyilvánul meg, erről beszélnék először. Észrevettem magamon, hogy amikor nagyon fáradt vagyok, akkor hajlamos vagyok arra, hogy egy picit vigasztalódjam. És hát mivel lehet a legjobban vigasztalódni? Valami olyasmit tapasztalni, látni, olvasni, amit az embernek így jól esik látni, hallani, olvasni. És egyébként kéznél vannak az eszközök, a YouTube videó megosztó tele van ilyen videókkal, meg arról szólnak, hogy a rossz fiú rosszul jár. Hogy az agresszor, aki másoknak károkat okoz, az valahogy pórul jár a végén. És talán többen láttunk már ilyen videókat, amikor a kisboltban a fegyveres támadó hatalmas késsel hadonászva próbálja megszerezni a kasszának a tartalmát, és a sorban csöndben álló békés vásárlóról hirtelen kiderül, hogy egy profi ketrec harcos, aki aztán a másodperc tört része alatt hatástalanítja a rablót, és hát nagyon rövid időn belül kiderül, hogy igen, van igazságszolgáltatás. Jól esik ezt látni. És szintén most egyre több fedélzeti kamerás felvételt lehet látni, főleg Oroszországból, ott ez nagy divat, és az embernek szintén az igazság érzete a helyére kerül, amikor azt látja, hogy a luxuskocsi leszorítja az útról a kis autót, de aztán a következő kanyarban hát megcsúszik a nagy gáz közben, és végig húzza a szalagkorlát az oldalát. Természetesen nem ebben kellene kéjelegni, hogy milyen károk történnek, de mégis valamiért az embernek jól esik ezeket látni. Bocsánat, nem akarok az emberről beszélni, én most csak magamról tudok beszélni. Nekem nagyon jól esik ezt látni. Miért? Mert valahogy az ember igazságérzete az működik. És az igazságérzet ez diktálja, hogy a bűnös az bűnhődjön. Akkor mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen rendben vagyunk. Megbeszéltük a mai boldogmondást, éhezzük és szomjazzuk az igazságot, akkor mi meg is elégítettünk, mehetünk haza, áldás, békesség. Ennyivel nem értünk még a végére, mert valóban ez tényleg azt mondja, amit Jézus akar nekünk mondani. Erről van szó. Éhezem és szomjazom arra, hogy a bűnös megkapja a büntetését, és én ebben gyönyörködjem. Föl lehet tenni a kérdést is, amit Jézus mondta, hogy boldogok. Boldog vagyok ettől? És hogyha igen, akkor vajon mi szükség van erre az egészhez, Istenre? Lehet, hogy őt ki lehet hagyni ebből a történetből? Boldog vagyok? Ha őszinte vagyok, akkor el tudom mondani, hogy a boldogsághoz tényleg az kell, hogy az engem bántók megkapják a nekik járó büntetést. És mi van akkor, hogyha ezen múlik a boldogságom, mi van akkor, hogyha ez nem történik meg? Mi van akkor, hogyha ezt soha nem fogom meglátni? Sajnos igazságszolgáltatás ide vagy oda, el kell ismerni, hogy nem mindig kapja meg a bűnös a neki járó büntetést. Sőt, olyan is van, hogy maga az igazságszolgáltatás követel hibákat. És valakit megbüntetnek, aki nem is volt vétkes abban a történetben. Talán sokan emlékszünk még a móri gyilkosságokra, milyen nagy média visszhangot váltott ki, és mekkora eufórikus öröm volt, mikor az elkövetőt végre elkapták. És aztán nem tudom hány évvel később derült ki, hogy igazából nem is ő volt a tettes. Ha megkapja a büntetését, akkor ez valóban boldogság? Az erre való várakozás, ez vezet a boldogsághoz? És ha igen, akkor mi a különbség e között és a bosszúvágy között? Én azt fedeztem fel saját magamban, hogy valójában egy kicsit mindig magamat is látom ezekben a történetekben. Valahogy összekapcsolódik ez az önérzettel. Persze, amikor minket bántanak, akkor ez világos, egyértelmű a kérdés, hogy engem bántottak meg, az én felségemet sértették, hát most szenvedjenek. És tudat alatt én azt hiszem, hogy képesek vagyunk saját magunkat látni más áldozatokban is. Vágyunk az igazságszolgáltatásra, de sokszor ez a kétségbeesett vágyunk, hogy bennünket kell megmenteni, engem kell megmenteni. Én nagyon személyesen ezt a saját gyerekkoromban úgy fedeztem föl, pszichológusok szokták mondani, minden a gyerekkorban kezdődik, és már sablonosnak is tűnik, tehát mit tegyünk, hogyha tényleg így van. Azt gondolom, hogy visszavezet ez sok esetben tényleg a gyerekkorunkba, és én, hogyha a saját élettörténetemen gondolkodok, akkor látom is ennek a gyökerét, hogy miért vagyok én ennyire kiéhezve arra, hogy legyen igazságszolgáltatás. Gyerekkoromban elég beteges voltam, és nagyon sokat voltam kórházban. És hát persze gyerekeim is voltak időnként kórházban, ismerős ez a történet őnekik is, de ahogyan én voltam kórházban, azt ők soha nem tapasztalták meg. Mikor ma az ember beviszi a gyerekét a kórházba, akkor gyönyörűen micimackókkal, malackákkal földíszített folyosókon keresztül megérkezik egy szép otthonos kórterembe, ott van a gyermeknek az ágya, anyukának vagy adnak egy másik ágyat, vagy szűkösebb esetben csak széket, de az anyuka ott lehet a gyermekkel, és lehet éjszaka, lehet nappal, anya a stabil pont ott van. Én amikor kórházban voltam, sokszor hosszú heteket, két olyan alkalom is volt, mikor egy-egy hónapot ott voltam, kisgyermekként, 4 éves koromban. Az én tapasztalataim nem ilyenek voltak. És aki régebben volt kórházban, talán emlékszik rá, hogy nem volt micimackó, nem volt malacka, és ami ennél fontosabb, nem volt anya. Egy héten egyszer lehetett látogatni. Vasárnap délután 1 órára megengedték a láthatást, mint a börtönben. Hétközben nem lehetett ám akármit csinálni. Az, hogy én fázom és betakarózom, az elképzelhetetlen volt. Hát a nővérke már megcsinálta az ágyat. Szépen összehajtotta a takarót, fölgöngyölte a lábamhoz, és hogyha én fáztam, és azt lemertem onnan venni, akkor óriási kiabálás lett, hogy én tönkretettem a munkáját. Mit képzelek magamról? Amikor hétvégén meg lehetett látogatni, az nagyon jó érzés volt, de már amint találkoztam a családdal, rögtön beindult a félelem, hogy el kell majd engednem őket, és én meg megint itt maradok egyedül, ridegtartásban. Gondoskodtak persze arról, hogy mindig legyen ott egy kis emlék. Volt olyan, amikor karácsonykor voltam a kórházban, és a szüleim hoztak a karácsonyfáról minden héten egy díszt, és akkor egy hétig kinyitottam a fiókot, és néztem azt a díszt. Aztán utána a következő héten kicserélték, egy másik díszt hoztak nekem. Vigasztalás, vigasztalás, de mégse a karácsonyfa, mégse a családi együttlét, mégse a téli szünet. És hát finomságokat is hoztak nekem. Volt, amit már ott kapásból elvettek, hogy ilyet a kórházban nem szabad behozni, és volt olyan, amit nem vettek el kapásból, hanem megvártak, amíg elmentek a szüleim. Leült a nővérke az ágyam szélére, és azt mondta, hogy akkor pakolt ki a fiókot. Hát akkor kénytelen voltam kipakolni a fiókot, és volt ott csoki, volt ott cukor, volt ott keks, nem sokáig, mert a nővérke mind elvitte. És volt olyan, amikor hát úgy sétáltam a mosdóba, a nővérpult mellett kellett elmenni, és láttam a nővéreket, hogy milyen vidáman eszegetik az én finomságaimat. Mikor valaki nagyon kedves volt ott éppen szolgálatban, akkor volt, hogy vehettem is belőle, és engem is megkínáltak. Kiszolgáltatott, erőtlen helyzetben voltam, és azt éreztem, hogy nincs igazság. Mikor lesz itt valami igazságszolgáltatás? De hát nem is panaszkodhattam. Utólag furcsa, hogy még a szüleimnek sem mertem megemlíteni. Esetleg lehet, hogy szóvá teszik, és akkor mi lesz? Ők elmennek, én meg itt maradok ebben az elveszett helyzetben. Engem kell megmenteni. Ki vagyok éhezve az igazság szolgáltatása, és tudom, hogy ennek az a gyökere, hogy én voltam ilyen helyzetben. Tudom azt, hogy kisgyerekként ez egy elveszett állapot. És borzasztó az, hogyha nincsen számonkérés. Hogyha nincs egy olyan főnök, aki aki mindezt szóvá tenni. Volt egy főnővér, akinek elég nagy szája volt, és rendre utasíthatta volna a csapatot, de ő is engem utasított mindig rendbe. Velem sokat kiabált, a kollégákkal kevésbé. Volt egy visszatérő imádságom is gyerekkoromban. Emlékszem, szinte ilyen sztereotípia szerűen mindig ismételgettem, hogy mikor már hallottam erről, hogy van Isten, és őt meg lehet szólítani, és hogy ha elmondom neki a dolgaimat, a panaszaimat, akkor ő hatalmas is tud segíteni, és emlékszem, mindig minden este kínosan ügyeltem rá, nehogy kihagyjak valamit a felsorolásból. Isten, ments meg engem a rablóktól, a gyilkosoktól, a tolvajoktól, az emberrablóktól. Ez volt a sor. Hogy soha ne találkozzak velük se én, se a családom. Miért volt ez ilyen nagyon fontos nekem, az igazságszolgáltatás? Hát igen, de ez is azért volt nagyon fontos, mert személyes élmények kötöttek hozzá. Hála Istennek nem találkoztam ezekkel, de volt egy nagyon jó lelkű szomszédnéni, aki mindig emlékeztetett rá, hogy vannak ilyenek. És én nagyon sokat voltam nála, segített a szüleimnek a gyerekvigyázásban, mikor ők dolgoztak, és a szomszédnéni mindig beszámolt arról, volt, amikor hétről hétre beszámolt arról, hogy most egy sorozatgyilkos tevékenykedik, 5 éves és annál fiatalabb gyerekekre vadászik, ekkora késsel. Én mindenhol sorozatgyilkosokat láttam hatalmas késsel. És persze ott volt az imádságaim, hogy Isten, ments meg engem ezektől. Én vágyom arra, hogy ezek az emberek mind rács mögött legyenek, és hogy soha senki ne találkozhasson velük. Főleg én nem. Kétségbeesett vágy, és sokszor, amikor, hát nem tudom, hogy mennyire érint egzisztenciálisan bennünket ez a kérdés, de talán felnőttként az ember könnyebben vesz dolgokat, híreket, de mégis azért valahol érint bennünket a kérdés. Hol az igazság? Miért nem lehet igazságot szolgáltatni? Félelemmel találkozunk, bosszankodással, keserűséggel, ez mind kötődhet hozzá, hogyha nem látom beteljesedni. Éhezzük és szomjazzuk, hogy legyen végre igazságszolgáltatás. Mert az ember erre vágyik, hogy a bűnös az bűnhődjön. Meg tudunk bocsátani egyáltalán valakinek? El tudjuk csak úgy engedni, hogy igen, rossz fiú, de elengedjük? Ha igen, akkor kinek? Te mondd, hogy fel a kezekkel, a te hangod mélyebb. Ki ne emlékezne a furcsa párosra, Bud Spencer, Terence Hill, sok filmen keresztül szórakoztattak bennünket, és nem tudom, hogy van olyan filmük, amikben ne csirkefogót játszanának. Mindig ők a rossz fiúk. És érdekes, hogy mégis meg tudunk bocsátani nekik. El tudjuk engedni. Úgy szemet hunyunk dolgok fölött. Hát most kirabolnak egy-két bankot. Nem kell mindenem fönnakadni. Elengedjük őket. Miért? Hát azért, mert ugyan látjuk, hogy nem hibátlanok, de mégis van bennük jó érzés. Ismerik a határt, és hát tudjuk, hogy a többiek sem különbek náluk, akik a banki asztalnak a túloldalán vannak. Milyen érdekes, hogy nekik meg tudunk bocsátani. Olyan miért? Nem magunkat fedezzük föl bennük egy picit? Mi sem vagyunk tökéletesek. Nekünk is azért tudjuk, hogy vannak hibáink, de azért mi tudjuk a határokat. Azért akármit nem teszek meg, akármit én sem engedhetek meg magamnak. És hát a többiek se különbek. Fölfedezzük magunkat ő bennük, és akkor könnyebb talán szemet hunyni. Vágyunk az igazságosságra, na nem teljes mértékben azért. A miénk az még belefér, meg aki hozzánk hasonló, az még elmegy, de aki nálunk rosszabb, az kapja meg a magáét. Emlékszem, hogy 13 évesen óriási pofonként éltem meg azt, amikor hát megnyílt a szemem, Isten kinyitotta a szememet erre, hogy tulajdonképpen eléggé igazságtalan vagyok. És felfedeztem azt, hogy az igazságszolgáltatás igazából nem azt jelenti, hogy engem mentenek meg, hanem hogy én is a másik oldalon vagyok. Az Isten szentsége, tisztasága az nem olyan, mint az én szentségem és tisztaságom. Én mindig mindenkit magamhoz hasonlítottam, és hogyha valaki nálam rosszabb, az büntetést érdemel. Igen, ám, de az Isten szentsége az nem egyenlő az én tisztaságommal. És az Isten szentsége mellett az én kis sutyimutyi hazugságaim, meg titokba gonoszkodás a testvéremmel, ez ugyanúgy világít, óriási skarlátvörös figyelemfelkeltő hiba javítóval van aláhúzva. És hogyha az igazságszolgáltatás teljes, akkor az engem is utolér. Ez nekem teljesen új volt. És innentől kezdve én elkezdtem félni az Istentől. Mert hogyha tényleg van igazságszolgáltatás, és tényleg nem csak a rossz fiúk kapják meg magukét, hanem én is, akkor kicsoda ment meg engem. Itt vagyunk most ennél a boldog mondásnál. Azt mondja Jézus, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Az Isten igazságáról beszél, nem az én igazságomról beszél. Az Isten igazságáról beszél, és azt mondja, hogy az Isten igazságára lehet vágyni. Vannak emberek, akik erre vágynak. Jézus, amikor beszél, a tanítványaihoz beszél itt. És azt mondja, hogy vannak emberek, akik vágynak, sőt, buzdítja is őket arra, hogy vágyjatok az Istennek az igazságosságára, és hogyha ezzel a vágya van tele a szívetek, akkor jól fogtok lakni, akkor ti megelégítettek. Milyen is az Istennek az igazsága? Hát azt gondolom, hogy három aspektusát vethetjük föl az Isten igazságosságának. Az első az egy jogi értelmezés. Jogilag igaznak lenni. Ez egy bíró értelembe vett igazság. Amikor bíró kimondja valakiről, hogy igaz, akkor azt igaznak kell elfogadni. Én már 13 éves koromtól éreztem, hogy ilyen értelemben nem tudok megfelelni az Istennek. Én nem vagyok igaz. Hogyha ő megnézi részletesen, aprólékosan az életemet, na nem csak a hatalmas vétségeket, amiket mindenki lát, hanem mondjuk az indulatokat is, a gondolatokat, mindent, ami a szívemben van. Mi az, amit megtenni ugyan nem mertem, de a szívem tele volt annak a vágyával, akkor tudtam azt, hogy az Isten engem nem tud felmenteni csak úgy. Nem mondhatja azt, hogy hát nem történt semmi. Aki már egy picit is belegondolt ebbe, abba azt gondolom, hogy alapvető emberi szükségletként ott van a vágy, hogy szeretnék igaz lenni az Isten előtt. Szeretném az Istennek az igazságát. Nem csak úgy megközelíteni, hogy na, egy picit alakuljak hozzá, hanem szeretnék én is olyan igaz lenni, olyan tiszta lenni, amilyen ő. Hogyha ránéz az életemre, akkor ne legyen akadály. Akkor én elfogadható legyek az ő számára. Hadd mondjam testvérek azt, hogy ez az, amit én magamtól soha az életben nem fogok elérni. De Isten ajándékba adhatja nekem. Ez a fajta aspektusa az igazságnak, ez a jogi igazság, ez megkapható. Ez egy nekem tulajdonított igazság. Nem az enyém, de valaki igaz volt helyettem, valaki teljesített. Erről szól a megváltás. Krisztus eljön, maga az Isten emberré lesz, ezt ünnepeljük advent első vasárnapján, erre készülünk, hogy igen, az Isten emberré lesz. A történelem során megvolt az a pillanat, amikor eljött erre a földre. Azért, hogy helyettem tökéletes legyen. Hogy helyettem engedelmes legyen az atyának. És miután leéli a maga engedelmes életét, a kereszt arról szól, hogy az én bűneimért viseli ott a büntetést, és ezzel megszerzi nekem azt az igazságot, amit én nem tudnék magamnak megszerezni. Az ő igazságát nekem adja, mint egy ruhát, fölvehetem, beleöltözhetek, az enyém lehet, és amikor az atya rám néz, akkor az ő engedelmességét látja én rajtam. Ez egy alapvető emberi szükséglet. Nekem szükségem van arra, hogy az Istennel egyenesbe jöjjenek a dolgaim. De én nem tudom magamtól megtenni. Ezért kellett a megváltás. Ahogy a boldog mondások jönnek sorban, nem véletlenül vannak így felépítve. Van egy nagyon világos vonalvezetése a boldog mondásoknak. Az első a lelki szegényekről beszél. Boldog a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Erről hallottunk 3 héttel ezelőtt. A lelki szegénység ezt jelenti, hogy én felismerem, hogy bűnös vagyok. Felismerem, hogy magamtól koldus szegény vagyok. Nem tudok az Istennek fizetni. Nincs fizető értékem. És hogyha felfedezem azt, hogy minden, amim van, én elvesztem, de hogyha van valami, minden az Istentől van, na ez a lelki szegénység. Én koldusa vagyok a léleknek. Tőle várok mindent. A bocsánatot, az életet, a kegyelmet, mindent. A második boldogmondás azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Ez tovább vezet bennünket. Az első a bűn felismerése volt, a második az a bűnbánat. Mikor én megbánással jutok a bűnöm fölött. Mikor én nem csak felismerem, hogy hát igen, tényleg ilyen vagyok, de ez van, fogadjatok el így, nem tudok megváltozni, hanem mikor bűnbánatra is jutok. Istenem, nekem fáj, hogy én ilyen vagyok. Fáj, hogy el vagyok szakadva tőled. Képes vagyok sírni a saját bűneimért. Ez a második. A harmadik boldogmondás múlt héten hangzott el erről igehirdetés. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Ez azt veti föl, hogy ugye, ha már látom a bűnömet, ha már bánom a bűnömet, akkor szelíden, alázatban állok az Isten elé, hogyha tudom, hogy én is bűnös vagyok, ha tudom, hogy én is kegyelmet kaptam, hogy nekem is egy csomó bűnt meg kellett bocsátani az Istennek, akkor én is alázatos vagyok. Hogyha ezt szem előtt tartom, hogyha emlékezem erre, nem ebben a fájdalomban élem az életemet, de folyton emlékszem arra, hogy honnan jöttem, akkor ez segít abban, hogy alázatosan tudjam élni az életemet, nincs dicsekvés, nincs lenézése a másiknak, te még csak itt tartasz. Nincs nagyképűség, bezzegén, ide nézzetek. Boldog a szelídek. És most elérkezünk a negyedik boldogmondáshoz, amikor azt mondja Jézus, boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Sokat beszéltünk már a bűnről, hadd mondjam testvérek, hogy elérkeztünk a negyedik boldogmondáshoz, és ez tovább vezet bennünket. Ez felemeli a fejünket. És azt mondja, hogy igen, már tudom azt, hogy bűnös vagyok. Tudom azt, hogy nekem nem lenne mivel fizetni az Istennek. Bánom is. Alázatosan azt is elismerem, hogy nem vagyok jobb a többinél. De most már éhezhetek az igazságra. Szem előtt tarthatom az Istennek az igazságát. És hogyha én vágyom erre az igazságra, ha tele van a szívem ennek a vágyával, szeretnék az Istennel egyenesbe jönni. Szeretném az Isten kegyelmét, szeretném azt az igazságot, ami Jézusnak a fehér ruhája én rajtam. Azt mondja Isten, hogy ez egy megelégedhető szükséglet. Ez egy olyan szomjúság, egy olyan éhség, amely beteljesedhet. És tudom azt, hogy ebben a gyülekezetben nagyon sokan élünk így, hogy ugyan tudjuk, hogy bűnösök vagyunk. Az a külvilágnak az elképzelése rólunk, hogy akik itt vannak, azok vagy nem bűnösök már, vagy nagyon jól megtanulták leplezni, és jó képmutatók. Egyik sem igaz. Bűnösök vagyunk, az nem igaz, hogy nem vagyunk képmutatók. Azért vannak utaink. Próbálkozunk azzal, hogy ezt elrejtsük. De ha őszintén állunk az Isten előtt, és emberek előtt, akkor elengedjük a képmutatást is. És azt mondjuk, hogy igen, bűnös ember vagyok. Nem vagyok jobb nálad. Egyetlen dolog különböztet meg, hogy én tudom azt, hogy van megváltóm, és neked is lehet. Éhezni és szomjazni az igazságra, a jogi értelemben vett igazságra, ez jelenti, hogy Istenem, add nekem azt a fehér ruhát. Én nem tudom megszerezni, de te kegyelmedből adhatod. És Isten azt mondja, hogy ez egy olyan vágy, amit ő betölt. Ő örömmel, teljes szívvel adja ránk a fehér ruhát. És amikor valóban az ember befogadja Krisztust a szívébe, akkor megtörténik ez az identitásváltás is. Én 13 éves koromban éltem ezt meg, óriási volt a kontraszt. Egyik pillanatban még biztos voltam benne, hogy az Isten agyonnyom az ítéletével, mert a kis bűnök is bűnök az Istennek, akkor nagyon nagy veszélyben vagyok. Az igazságos Isten mikor sújt le, és a következő pillanatban Isten megmutatta, hogy ő nem lesújt, ő kegyelmét hozza. Ő fölemeli a fejemet. Azt mondja, hogy igazzá tettelek. Azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette, értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A kereszten ezt Isten elvégezte. Rám adja a fehér ruhát, és ez azt jelenti, hogy innentől kezdve felegyenesedett fejű keresztjén lehetek. Nem büszke, nem kivagyi, de mégis lehet tartásom, mert az Isten fölemel. Tudom azt, hogy vannak bűneim, de nem a küszöb alatt csúszva kell élni az életemet. Mert tudom, hogy a bűneim hol vannak, ott fönt a kereszten. Semmi közöm hozzájuk. Egy furcsa időbeli csapda vagy álca ez, hogy tudom, hogy vannak olyan bűnök, amiket még ezután fogok elkövetni. Vége lesz az Isten tiszteletnek, és kimegyünk a templomból, és lehet, hogy ha hazamegyek, látom, hogy kifutott a húsleves, vagy rálép a lábamra a fiam, vagy és ki tudja, milyen helyzeteket hoz az élet. És tudom azt, hogy fogok bukni, és leszek mérges, és leszek indulatos, és leszek méltatlan. És aki kívülről nézi az életemet, akár a szomszédból hallja a hangomat, meg nem fogja mondani, hogy a Jézushoz tartozom. Lesznek ilyenek. De tudhatom azt, hogy az ezután elkövetett bűnöm is ott van a keresztem. Jézus azt mondta, hogy elvégeztetett, elvettem, semmi között hozzá. Te se cipeld, add nekem. megváltott ember vagyok. És hogyha ez így van, akkor ebből szinte logikusan következik az, hogy akkor ezek szerint van megbocsátás. Ha van megbocsátás, akkor nem csak nekem van megbocsátás, hanem másoknak is van megbocsátás. Aki az Isten igazságában gyönyörködik, és megtapasztalja ezt a jogi váltást, hogy engem az Isten fölment, azt tud megbocsátani. Erről már beszéltem, hogy annyira vágyjuk azt, hogy megkapja mindenki, ami neki jár. Legalábbis én bennem itt van ez a vágy. Mi a helyzet az engemért sérelmekkel? Hát az engemért sebe, ami az engemért sebeket illeti, végül is a dolgom egyszerű. Nagyon világosan ennyit mond csak az ige, hogy meg kell bocsátani. Hát egyszerű. Hogy lenne egyszerű megbocsátani? Tudok olyan valakiről, aki régóta hitben éli az életét, de van egy ilyen pont, azt mondja, hogy ezt senki ne érintse, senki ne hozza szóba, a megbocsátás az nincs. Ő neki soha. Minden szép, kell a szeretet, kell az Isten békessége, de hogy én megbocsássak ő neki, miután ezt csinálta, és aztán úgy ott hagyott, és nem is akar tudomást venni róla, na ezt aztán senki ne várja tőlem. Egyszerű megbocsátani. Hát Jézus tulajdonképpen valami ilyesmire kér bennünket, azt mondja, hogy lássam az ellenem elkövetett bűnt ővele együtt fönt a kereszten. Az én bűnöm ott van Jézussal a kereszten. Milyen jó ezt látni. Nem én rajtam van. Ott Jézus bűnhődött érte. Erre a forradalmi gondolatra hív Jézus, hogy ne csak a saját bűneimet lássam ott a kereszten, hanem az ellenem elkövetett bűnöket is lássam ott ővel a kereszten. Hogy én nekem tetszik-e, hogy ő azokért is meghalt, vagy nem, az egy másik kérdés. De mégis erre hív, hogy az ellenem elkövetett bűnöket is ővel együtt lássam fönt a kereszten. Miért jó ez? Azért, mert akkor látom, hogy ő megfizetett. És ez a legnagyobb fullánkja talán a megbocsátani nem tudásnak, hogy azt érzem, hogy ha én elengedem a torkát, akkor a bűn megtorlatlanul marad. Akkor elveszett az igazság. Most még túráztatni kell, most még egy kicsit szenvedjen, még odaszúrok egyet. Hogy hadd érezze, hogy ennek következménye, akármit nem lehet megtenni. És Jézus erre hív, azt mondja, engedd el. És hidd el, hogy én ott a kereszten megfizettem. A keresztre nézünk, és a bűnnek az árát látjuk. És ennek az a része, amiről gyakrabban gondolkodunk, ez úgy hangzik, hogy a fiú kiengeszteli az atyát az én bűneimért. Jézus az engesztelő áldozat. De most lássuk meg ezt is, hogy a fiú kiengesztel engem az ellenem elkövetett bűnökért. Akarom, hogy legyen következménye az ellenem elkövetett bűnöknek? Hogy megsértettek, hogy kiraboltak, hogy durván a lelkembe gázoltak? Hadd nyugtassa meg az igazságérzetünket, hogy van büntetése. Ott van a kereszten. Az Isten fia az életét adta érte. Ott szenvedett. Minden bűn megkapta a maga büntetését. Megfizetett. És ez azt is jelenti, testvérek, hogy az én bosszúvágyam is megnyugodhat. Nem kell tovább lihegni. Nem kell tovább hajtani, hogy csak kapja meg a magáét. És nem kell tovább elkeseredni és depresszióban élni az életemet, mikor valami olyan esetet látok, hogy ez úgy se lesz soha megbüntetve. Ez tehát az első dolog, a jogi vonatkozása az Isten igazságának, de muszáj tovább menni, és még kettőt legalább megemlíteni, mert van egy erkölcsi vonatkozása is. Ez pedig azt jelenti, hogy az Isten gyermekeiben ő kimunkálja azt, hogy törekedni akarok a jóra, az igazságos dolgokra. Arra, ami az Isten lényéből fakad. Hogyha én valóban megváltott életű ember vagyok, akkor a következő lépés már az lesz, hogy akkor ő tovább vezet engem a mindennapi életbe. Hogy akkor igazságosan fogok bánni másokkal. Akkor az igazságban fogok járni. Nagyon jó, hogyha ez így van, mert akkor tényleg megelégítetek. És vigyük magunkkal ennek az ígéretét. Sokszor az erkölcsi területen így vagyunk, hogy én próbálok változni, próbálok igazságos lenni, próbálom a másikat elfogadni szeretettel, türelemmel lenni felé, próbálok nem kijönni a sodromból, nem olyat oda dörgölni neki az orra alá, amit nem érdemel meg, de mégis, mintha muszáj lenne. Adnám, testvérek, hogyha éhezünk és szomjazunk az igazságra, ennek az erkölcsi vetületére is, azt mondja Isten erre is, hogy megelégítetnek. Ez a Szentléleknek a megszentelő munkája. Végzi bennünk, formál. Nem egyik napról a másikra, de az életünk során elvégzi bennünk ezt. Most még lehetetlen a számomra, hogy mikor jön az indulat, akkor uralkodjak rajta, vagy másfelé fordítsam, vagy levezessem, vagy odaadjam az Istennek kapásból. De azt mondja, hogy ha éhezem és szomjazom az igazságra, ilyen szempontból is megelégítetem. Istennek ez a terve, ezt akarja elvégezni. Az ő fia képére formál át bennünket. És hogy ez mennyire így van, nézzük csak a keresztet, azt mondja, atyám, bocsáss meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. És van ennek egy társadalmi vetülete is az Isten igazságosságának, és azt hiszem, hogy ez is fontos, hogy ezt is megemlítsük. Kell, hogy fájjon az igazságtalanság. Amikor éljük az életünket, mindenhol látjuk a társadalmi igazságtalanságokat. Mindig, minden területen találkozunk olyan esetekkel, amire azt mondjuk, ez méltatlan. Hol van itt az igazság? Ez vérlázító. És hogyha ez így van, akkor azt gondolom, hogy helyes, hogy így van. Ezt a vágyat az Isten tette belénk, hogy az egész társadalmunkat, mindent átjárja az Isten igazságossága, hogy vágyjunk arra, hogy jogi úton az igazságszolgáltatásban a bírói döntésben megnyilvánuljon az, hogy annak legyen igaza, aki valóban az igaz. És vágyunk arra, hogy ne legyenek olyan szakadékok a társadalomban, amelyek méltatlanok, és nagyon sokan a kárvalottjai ennek. Hogy fájjon az, amikor valakit kirekesztenek, vagy elutasítanak, vagy aki nem kap esélyt ebben az életben, mert nem abban a családban született, vagy nem jutott hozzá, hogy tanuljon, vagy mondjuk anya lett, ahelyett, hogy tepert volna tovább. Vágyunk az igazságosságra. És ez így van. Fájjon az, hogyha igazságtalanságot látunk, és éhezzük és szomjazzuk a társadalmi igazságosságot is, olyannyira, hogyha Isten módunkba ad olyan lehetőséget, hogy tehetünk is ezért, akkor mindenképpen éljünk vele. És hadd mondjam, testvérek, azt is, hogy még erre a vetületére is az Isten igazságának azt mondja az ige, hogy megelégítetünk. Eljön az a pillanat, amikor az Isten letöröl a szemünkről minden könnyet, amikor nem lesz fájdalom, amikor nem lesz szenvedés, olvastuk a Jelenések könyvébe, amikor örökre megadja azt a vigasztalódást, amivel az örök élet forrásának a vize táplálja az embert, ő nála ott a mennyben. De ne elégedjünk meg a mennyel, most még itt a földön élünk. Legyen ez egy állandó ima témánk. Mire indítasz ma? Mehetünk neki így a mai napnak. Istenem, egy csomó helyzettel fog ma találkozni. Szeretnék a te igazságodra éhezni és szomjazni. Szeretnék tudni megbocsátani, szeretnék tudni elengedni, de ha föl kell emelni a szavamat valamiért, vagy valakiért, akkor adjál hozzá bátorságot, meg tehetséget. Végső soron, hogyan is elégítetünk meg, hogy jutunk el ide? Ez egyik magyarázó nagyon frappánsan fogalmazza meg. A boldogmondások azt mutatják be, hogy milyenek Jézus tanítványai, az újjászületett hívők. Olyan ígéretekről beszélnek, amelyeket Isten azoknak adományoz, akikben ilyen jellemet munkál. Tehát az ígéreteket Isten adja, megelégítettünk, áldottak leszünk, megvigasztalódunk, örököljük a földet. Isten adja az ígéretet kicsodának? Annak a valakinek, akiben ő ezt a jellemet munkálja. Magyarul ez nem az én szüleményem. Nem én nekem kell kipréselni magamból valamilyen módon, hogy végre igazságos legyek. Hanem a Szentlélek ezt akarja bennem megcselekedni. Most akkor mit tegyek? Mindig akkor vagyunk nyugodtak, hogy az igehirdetés azzal fejeződik be, hogy oké, de akkor én most mit tegyek? Hogyan leszek én igazságos? Hát nem lehet rá azt mondani, hogy legyél igazságos. Lehetne azt mondani, hogy törekedj, meg fogd a fejed, ha nem sikerült. De inkább, mivel azt mondjuk, hogy ez a Szentléleknek a munkája, az a legokosabb, hogyha ezt mondjuk, hogy legyél az Úrral. Tölts vele időt. Ő munkája. Ő megismerteti magát. Az ő igazságát. Az ő jelenlétében megtapasztalom, hogy milyen az Isten igazság, kicsoda ő, hogyan igazságos ő. És ez formál engem is. Azért vagyok nagyon kiváltságos, mert én a múlt héten is, meg a megelőző héten is olyan hétvégén lehettem, ahol ezt láttam közelről. A beszámolóban láttuk a gyógyító jelenlét, hétvégén mit végzett Isten, és a múlt héten egy másik csoporttal, szintén egy ilyen ehhez hasonló hétvégén voltunk, És közelről láthattuk azt, és hát én magamon is tapasztaltam, hogy Isten jelenlétében lenni nagyon jó. Nagyon jó őt látni, őt egyre jobban megismerni, és hogy formál, elvezet valahonnan, valahova. És mindig az időzítés nem mindegy. Ő pontosan tudja, hogy most éppen melyik az a terület, amire kinyitja szememet. Ezzel akarok most dolgozni veled. És ahhoz megadja az eszközöket, az időt, a szeretetet, és gyógyítja az életemet. Szépen lassan. De hát időnk van egész addig, amíg el nem szólít bennünket erről a földről. Legyél az Úrral. Ő munkája az benned. És hogyha éljük az életünket, elindulunk egy adott napra, akkor pedig vigyük ezt magunkkal, hogy harcold meg azokat a harcokat, amelyeket éppen eléd hoz. Miért most találkozom ezzel a helyzettel? Miért most hallom őt, aki erről panaszkodik nekem? Lehet, hogy nem véletlen. Akkor Isten erre akarja irányítani a figyelmemet, ebben akar használni. Hát ez így van, kérjük el a tőle való bölcsességet és a szavakat is, az erőt is, meg az ő lelkének a vezetését, jelenlétét az életünkben. Amen. Válaszoljunk az igére a 157. énekünkkel az új énekeskönyvből. Ez így kezdődik, hogy őrhelyemre állok. Arról az állapotról szól ez az ének, amikor megérkezünk a mennybe és látjuk őt. Ha most már nem jászolban kis gyermekként megszülető Jézust, hanem a feltámadott, megdicsőült Urat, aki ezt mondja, hogy letöröl az arcunkról minden könnyet, hogy vége az igazságtalanságoknak, nála van a vigasztás, és az igazságnak a kimeríthetetlen forrása.
Hallelujah, szent az Úr.
Szent vagy, Urunk, téged áldunk, téged dicsérünk, gyönyörködünk a te igazságodban, szentségedben, és szomjazik is, éhezik is erre a szívünk. Köszönjük, Urunk, hogy te arról beszélsz, hogy ez egy megelégíthető éhség, hogy miénk lehet a te szentséged. Köszönjük, hogy nem csak távolról szemlélhetjük, nem csak messziről gyönyörködhetünk te benned, hogy nem kell elporladnunk ennek a látványától, hanem a megváltásért ez nekünk osztályrészünk lehet. Áldunk azért, hogy megigazítasz, hogy minden bűnünket elmostad, hogy a mi vétkeink és az ellenünk elkövetett vétkek mind ott vannak veled együtt a kereszten. Urunk, most az úrvacsorára készülve is ebben szeretnénk gyönyörködni, hogy ami engem terhel, és amit ellenem követtek el, mindenre te vagy a gyógyír. Ad nekünk ezt az új identitást, emelt fel a fejünket. Urunk, megalázzuk magunkat, és elismerjük, hogy vétkeztünk, elismerjük, hogy a te dicsőséged nélkül éltük az életünket, elismerjük, hogy a mi dicsőségünk mindig fontosabb a tiédnél. Megvalljuk, megbánjuk, letesszük a keresztnél, és tőled várjuk, Urunk, a te kegyelmedet is, és azt, hogy emelt fel a tekintetünket, és helyezd elénk a te igazságodat. Köszönjük, hogy te megelégítesz bennünket, felruházol minket tiszta, fehér, hófehér ruhával, elindítasz az új életbe, amikor igazságban járhatunk, amikor lehetünk az igazságnak a harcosai, nem tűzön, vízen keresztül a mi igazságunkért harcolva, hanem a te igazságodért, az elnyomottakért, a kisemmizettekért. Imádkozunk most azokért, akik tényleg lenyomva, erőtlenül, kisemmizve érzik magukat, akár fizikai, akár lelki állapotuk miatt. Imádkozunk kifejezetten a gyászolókért, azokért, akik úgy érzik magukat megrabolva, hogy valaki, aki nagyon fontos volt az ő számukra, most már nem elérhető. Urunk, köszönjük, hogy te vagy a gyógyító. Te vagy az, aki a szívünk szomjúságát, éhségét be tudott tölteni. Akkor is, amikor vigasztalásra van szükségünk. Amikor kicsúszik a lábunk alul a talaj, nálad vannak biztos kezek, ahova kapaszkodhatunk, aki tudsz gondoskodni rólunk. Ezért imádkozunk, kérünk, hogy ezzel a szereteteddel vedd körbe ezeket a családokat, pótold a hiányt és töröld a könnyeket. Kérünk téged az egész gyülekezetünkért, a hívő népért, kérünk az egész társadalmunkért, a magyar nemzetünkért, kérünk ezért az egész tőled elvadult és kétségbe esett emberi nemzetért. Urunk, éhezünk és szomjazunk a te igazságodra, és valójában akár ismerünk téged, akár nem, mindenre szomjazunk, csak nem tudja mindenki. Kérünk, te adj ébredést, te adj fölismeréseket, te adj, hogy lássuk legalább a te hiányodat, és vágyjunk rád. Köszönjük, Urunk, hogy te azt mondod, hogy be akarod tölteni az utánad való vágyakozásunkat, és hogy ezt teszed is. Kérünk téged, áld meg az úrvacsorai együttlétünket, szeretnénk téged látni, téged ünnepelni, így hívunk és várunk a folytatáshoz is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten tiszteltünk záró éneke, a 488. dicséret, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, és majd ezt fennállva énekeljük ezt az éneket, és a végén kérjük az áldást.
Szent vagy, mindenható Isten, énekünk jó reggel, szent, szent szívesen.
az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Isten velünk, további szép vasárnapot és áldott adventi időszakot kívánunk.